A japán kultúráról másként. Csendom Andrea műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Csendom Andrea vagyok, és a japánról szóló kulturális és ismeretterjesztő műsorom keretében elsőként a Parfümtől az Ugye című számot hallhatjátok. Japan. Talán kevesen tudják, hogy ebből az Angliában először 1577-ben feljegyzett szóból terjedt el Japán európai elnevezése. Ez az angol kifejezés a portugál kereskedők által behozott, felkelő nap országaként ismert maláj, Jepang szóból ered. Japánul azonban az azonos kínai karakterek eltérő olvasata alapján az önelnevezés más, ez így hangzik, Nihon vagy Nippon. Egy olyan ország, amelynek nyugati megítélésében sok félreértéssel találkozunk, és folyamatos változásban van. 100 éve még egy távoli és egzotikus ország, nem sokkal később veszélyes hódító nagyhatalom, ma pedig technikai és gazdasági óriás. Kulturális szempontból ma leginkább az előző popszámhoz hasonló, aranyos, japánul kawaii szóval lehetne jellemezni. De ez mennyit mutat meg valójában Japánból? Amikor a japán kultúráról beszélünk, nagy valószínűséggel sokunknak néhány kulcsfogalom jut először eszébe. Például sushi, gésa, szamuráj és mondjuk az anime. De mi mindent foglal ezeken kívül magába ez a külföldiek millióit megigéző különleges kultúra? Műsoromban szakértők segítségével igyekszem bemutatni a japán kultúra számunkra kevéssé ismert, de fontosságában kiemelkedő a japánok életét és identitástudatát meghatározó aspektusait. A műsor első részében a japán történelem érdekességeivel dr. Szabó Balázs ismertet meg bennünket. Majd a műsor második felében a japán irodalom különlegességeiről, a japán kultúráról kérdezem dr. Umemura Yukót. Végül a japán művészetről, az abban megjelenő sajátos japán életérzésről beszél dr. Mecsi Beatrix. A műsorban kísérőzeneként klasszikus japán hangszereket hallhattok, amelyek közül az első, amit most is hallotok, egy háromhúros, pengetős hangszer, a shamisen. A shamisen egyik érdekessége, hogy régen a jobb hangzás elérése érdekében állítólag macskabőrből készítették. Japán írott történelmét a 8. századig tudjuk visszavezetni. De kínai krónikák már a Krisztus születése körüli időkből is beszámolnak a szigetországról. Valójában milyen hosszú múltra tekinthet vissza Japán? A hatalmas történelmi anyagból dr. Szabó Balázs, az ELTE japán tanszékének tanszékvezető helyettese emel ki néhány fontos és izgalmas fejezetet. Bár máig nem tisztázott, hogy kik a japánok ősei, tudjuk-e, honnan érkeztek a Szigetországba. Mikortól számítjuk a japán történelmet, és van-e az írott források előtti időkből a mi honfoglalásunkhoz hasonló legendájuk?
Nos, nem tudjuk, kik a japánok ősei, nem tudjuk biztosan, honnan érkeztek, ugyanúgy, hogy a japán nyelvet sem tudjuk, hogy honnan származik. Nagyjából ugyanaz a két elmélet létezik erre vonatkozóan, és azaz a kontinentális eredet, tehát hogy Kína felől a kontinens felől érkeztek volna, illetve a déli érkezés, hogy a Polinész-szigetvilág felől érkeztek volna. A japán történelmet igazából attól számítjuk, amikortól bizonyított az ember jelenléte a japán szigeteken, amelyek ugye nem voltak szigetek még a paleolitikus korban. Ez nagyjából 80-90 ezer évvel ezelőttől kezdődik, az első már az ember jelenlétére utaló nyomok ekkora vannak datálva. Az írott források előtti időből pedig hát nem nagyon ismerünk legendát, mivel a legendáikat az írott források rögzítették, tehát az írott források megjelenésével jelennek meg a legendák is. Japánban a Kojiki volt az első olyan mű, amely a japán népnek az eredetét, a japán szigetvilág eredetét írja le, ezt mind ugye tudjuk, 712-ben állították össze, és hát ez tartalmazza azokat a legendákat, amelyeket ma a legősibbeknek tekintünk.
Japánban eredetileg a császár, a Tennó kezében összpontosult a tényleges és korlátlan hatalom, amelyet jóval később átvette a harcos osztály, a busik. Kik voltak valójában ezek a külföldön oly híres szamurájok, és miért kerülhetett hozzájuk a hatalom?
Nos, itt akkor egy kis pontosítással kell kezdenünk, mert valójában Japánban a Tennó kezében tényleges és korlátlan hatalom nagyon ritkán volt. Az egész japán történelemben alig néhány olyan császárt ismerünk, akikről azt gondoljuk, hogy valóban gyakorolták is a hatalmukat. A japán császár a kezdetétől fogva egyfajta szakrális uralkodó volt. Ezt egy sor tény bizonyítja, sor történelmi tény bizonyítja. Eléggé biztos tudásunk van arról, hogy már a korai, tehát a Yamato-kori császárok esetében is többnyire a császári család egy másik tagja, vagy a trónörökös intézték a napi ügyeket, úgymond. A császár pedig ettől távolabb állva egyfajta szent királyként uralkodott. Tehát ilyen módon a császár nagyon ritkán birtokolt tényleges hatalmat. Ugye a japán történelemnek a Heian nevű korszakába lépve ezt a hatalmat a Fujiwara család birtokolta a császár helyett, tehát a busik a szamurájuk tulajdonképpen nem a Tennótól, nem a császártól, hanem más a császár helyett a hatalmat birtoklóktól vették el a hatalmat. Miért kerülhetett hozzájuk a hatalom, szólt a kérdés? Hát azért, mert ők voltak az egyetlen tényleges erőt jelentő társadalmi csoport az akkori Japánban, az akkori busidanok, tehát a busik csoportosulásai mind katonailag, mind gazdaságilag a legerősebbek voltak az országban, és ugye hát kellett jönnie egy Tairano Kiyomorinak, majd egy Minamotono Yoritomonak ahhoz, hogy ezt realizálják, és valóban magukhoz ragadják a hatalmat.
Több ilyen korszakról tudunk, amikor a busik kormányozták az országot, de ebből a legkiemelkedőbb a Tokugawa korszak. Hogyan határozza meg ez a korszak az Edo-kor a 17. és 19. században a mai japán kultúrát? Melyek azok az akkor kifejlődött értékek, amelyek a mai napig meghatározóak a japánok életében?
Hát ugye az Edo-kor kiemelkedik-e a három nagy korszakból, amikor a szamurájuk uralkodtak, az nézőpont kérdése. Van, aki valószínűleg a Kamakura-kor kutatói inkább a Kamakura-kort tartanák kiemelkedőnek, míg a Muromachi-kort kutatók a Muromachi-kort. Az Edo-kor azért van nagyobb hatással talán a mai japánra, mint a többiek, hiszen közelebb van a mai japánhoz, ez volt az utolsó időrendben a három közül. Ezen túl az Edo-kor egy békés időszak volt, amikor ugye a korábbi háborúk és politikai harcok helyett inkább az építkezés és a kultúra időszaka köszöntött be, és mint ilyen természetesen nagy befolyása volt arra, hogy milyenné alakult az a Japán, amit aztán a 19. század második felében modernizáltak.
Ehhez a modernizációhoz kapcsolódóan, bár hosszú ideig a shogunok kormányozták az országot, de a Meiji restauráció idején mégis visszaadták a császárnak a hatalmat. Mi lehetett ennek az oka, és a császár ekkor valóban tényleges hatalmat kapott?
A kérdés első felére válaszolva, ez egy hosszú folyamat és egy bonyolult történet természetesen. A Bakufu, tehát a shogunok által kormányzott Japán a maga zártságával és mozdulatlanságával együtt súlyosan lemaradt a világ többi részétől. Ez nem volt probléma addig, amíg nem volt kapcsolata a világ többi részével, akkor vált problémával, amikor hirtelen kapcsolatba léptek vele, ugye ez jól ismert történet, 1853-ban az amerikaiak érkeznek meg Japánba, és attól kezdve egymás után jönnek a különböző nagyhatalmak, Anglia, Franciaország, Oroszország, és így tovább. A shogun által vezetett Japán krízisbe kerül, egy olyan politikai, biztonsági válság alakul ki, amelyből nagyon nehéz kiutat találni, és ebben a válságban a shogunátusnak az ellenzéke ügyesebben politizált, mint a shoguni oldal. Nagyon sokáig nem dőlt ez a küzdelem el, tehát hamis az a kép, hogy egyszerűen elvették a shoguntól a hatalmat, amikor modernizálták az országot. A shogun maga is már az ország modernizálásáért küzdött, inkább ez a versenyfutás között dőlt el, hogy ki fogja vezetni Japánt a modernizáció útján. És ebben voltak ügyesebbek a shogunnak az ellenfelei, és így lemondásnak kényszerítették őt, és a birtokait elvéve megszüntették a gazdasági hatalmát is. A kérdés második felére válaszolva nem kapott tényleges hatalmat, a császár ugyanúgy csak egy dísz volt az egész épület tetején, a valódi hatalmat a mögötten álló, korábban a shogunnal szemben álló politikusok birtokolták.
Viszont a császár isteni származására alapozták az új japán birodalmi politikát, és ekkor erősödött fel a nacionalizmus is. Ennek kiváltó okai a japánok alaptermészetében, vagy más tényezőkben keresendőek?
Ugye a császár isteni származása az egy olyan dolog volt, amit a japánok már jóvá korábban szerettek vallani, még a shogunátus időszaka alatt is. A shogunátus által szponzorált kiadványokban írják le ezt először. Tehát ez korántsem az ellenfeleik találták ki. Kétségkívül jól jött a nacionalizmus erősödéséhez. A nacionalizmus igazából amiatt erősödött föl, hogy amikor a japánok találkoztak a nyugattal, az egy sokszerű élmény volt nekik. Egy nagyon elmaradott ország találkozott egy nagyon fejlett kultúrával, szigorúan technikai értelemben véve ezt, és ebből a sokból, ami tényleg hát olyan volt, hogy a japánok alapvetően alsóbbrendűnek érezték magukat, és ugye másolták a nyugatot, szolgáljan másolták a nyugatot, lassan tértek magukhoz, és kezdettől fogva borzasztó erős volt a vágy, hogy önmagukat többnek lássák, magukat egyenrangúnak lássák, és amikor jönnek az eredmények, tehát az ország modernizációja tényleg sikeres, azután legyőzik ugye Kínát, a nagy testvért, akire mindig fölnéztek, majd győznek Oroszország ellen, ezek olyan pozitív megerősítések voltak, amelyek a korábbi frusztrációval együtt valósággal elszabadították a nacionalista indulatokat az országban.
Ekkor történt Korea gyarmatosítása is, 1910 és 45 között, ami ma is sok vita forrását képezi. Hogyan zajlott ez, és miért történhetett, valamint a korban milyen visszhangot váltott ki?
Korea megszállása, hogy hogyan zajlott le, hát ez egy hosszabb folyamat volt. Korea mindig is a japánok szempontjából japán érdekszféra volt. Előástak olyan régi feljegyzéseket, mely szerint már az ókori Japánbannak voltak területi érdekeltségei Koreában, és ugye emlékezetes, hogy a 16. század végén meg is támadják két ízben is Koreát a japánok, tehát a japánok Koreát valamelyest mindig is úgy tartották, hogy japán érdekszférának a része. A kínai háború után kapnak komoly koncessziókat Koreában a japánok, ezeket az oroszok megpróbálják elvenni tőlük, ezért kitör az orosz-japán háború, majd az oroszokat is megverve ezeket a koncessziókat lényegében az orosz-korea megszállásává tudják fejleszteni. Maga a megszállás akkor történik meg, amikor egy merényletben megölik Koreának a japán kormányzóját, Itō Hirobumit, és ennek az ellenhatásaként a japán kormány úgy dönt, hogy akkor viszont tényleg úgymond a közbiztonságot helyreállítandó katonailag, rendőrileg mindenképpen mindenhogyan megszállja Koreát. És aztán 1910-ben pedig hivatalosan is annektálják azt, mint Japán részét. Japánok sok atrocitást követtek el Koreában, különösen azért, mert ekkorra kialakul egy olyan japán kép a japánokban, amelyik egy borzasztóan ősi, nagyon magasrendű, nagyon monolitikus kultúrával rendelkező birodalmat láttatott előttük, és ebbe ugye nem fért volna bele egy ilyen sok nemzetiségű, sok kultúrájú országnak a képe. Márpedig Koreát Japán részének tekintették ekkoriban, és ezért természetes volt a számukra, hogy a koreai lakosságot japanizálni kell, japánná kell tenni, ezt pedig hát erőszakosan és gyorsan próbálták végrehajtani. Emiatt nagyon sok atrocitáshoz vezetett. Másrészt pedig ugye ez az egyre erősödő, amire a japán politika ráerősít, ez a japánoknak az öntudatának a folyamatos erősítése, hogy minden japán úgy gondolja, hogy ő csak azért, mert Japán magasabb rendű mindenkinél, ez persze a másik oldalon segítette ezt a folyamatot.
Hogyan határozzák meg ezek a történelmi tények a mai japán-koreai kapcsolatokat? Például több vitás kérdésről is tudunk, ilyenek a határviták, vagy a Japánban élő koreai kisebbség kérdése.
Tudja, a japán-koreai kapcsolatok azok alapvetően japán részről nem okoznak problémát, tehát koreai részről rengeteg sérelem történt természetesen, japán részről a japánokat nem sok sérelem ért a koreaiak részéről, ezért aztán a japánok meglehetősen önmagukkal szemben megbocsátóan állnak ez a kérdés, ez azt gondolja a legtöbb japán, én úgy gondolom, hogy ez nagyon régen történt, ez a múlt egy darabja, egész más világban élünk, fájtlat kéne borítani erre végre, megbékélni, egyáltalán nem is annyira érdekes, hogy mi történt akkor, inkább az az érdekes, hogy mi van most. Koreai részről természetesen máshogy néz ki a dolog, a japán kérdés az a koreai belpolitikának is egy ügye, tehát ott mindig, amikor éppen milyen irányt vesz egy kormányzat, akkor húzza elő a japán kártyát, hogyha éppen arra van szüksége, de a japán oldalról természetesen semmiféle ellenérzés nincsen. Ugye a Japánban élő koreai kisebbség az már egy bonyolultabb kérdés, de úgy tudom, hogy azért az is sokat fejlődött. Tehát ahhoz képest, ami a háború utáni időszakban volt, amikor ezek a kényszerrel Japánba hurcolt emberek nem kaptak állampolgárságot, mert ugye föl volt nekik ajánlva, hogy menjenek vissza, ahonnan jöttek, de aki Japánban akart élni, az pedig nem lett befogadva az országba. Ez talán valamelyest változik mostanában, de ez a kisebbségi probléma kapcsolódik az előző kérdéshez, hogy a japánok nagyon büszkék arra, hogy ők egy monolitikus kultúra, tehát egy olyan egynemzetiségű ország, az országnak a 99%-a a japán néphez tartozik. Emiatt aztán a kisebbségi kérdéseket is meglehetősen, ügyetlenül kezelik ennek megfelelően.
A második világháború elvesztése és a két atombomba megdöntötte a japánok birodalmi terveit, az amerikai megszállással pedig az ország politikája is teljesen más irányt vett, így ma az egyik vezető gazdasági hatalommá válhatott a világban. Ugyanakkor Japánt történelme során még nem szállta meg senki, ha csak nem vesszük annak a mongolok 13. századi támadását. Hogyan élték meg ezt a viszonylag új helyzetet a politikai és a közéletben?
Hát ugye a mongol támadást nem vehetjük megszállásnak, hiszen a mongolok éppen csak egy talpalatnyi földön tudták megvetni a lábukat Japánban, onnan is borzasztó gyorsan kiverték őket. 1945, amikor ledobják az atombombákat, és Japán végre megadja magát, gyakorlatilag egy 1894 óta tartó háborús időszaknak vett véget. A japánok mint egy 50 éve hadi helyzetben éltek. Ez a dolog, és mindaz a hisztéria, ami e körül volt, ez borzasztóan kifárasztotta, én úgy gondolom, ezt a népet, és ehhez ugye jöttek a háborúnak a viszontagsága és a sok szenvedés. A japánok alapvetően a vereséget majdnem, hogy fellélegezve élték meg, ezzel most nyilván sok nacionalista gondolkodású japán vitatkozna, de ez az, amit én látok ebben a kérdésben. Az amerikai megszállás pedig, hát ott nem a japán politika fordult el, hanem az amerikaiak irányították a japán politikát. Ugye volt rá egy adag esély, ezért egészen olyan 1948-ig, hogy Japánt meghagyják egy viszonylag szegény, gazdaságilag elmaradott, inkább mezőgazdasági típusú országnak az amerikai szándékok szerint, viszont a hidegháború erősödése és főleg Kína kommunistává válása az amerikaiakban borzasztó nagy félelmeket keltett a kelet-ázsiai helyzetet illetően, és ebben Japán volt, ha úgy veszük, az egyetlen ütőkártyájuk. Ekkor elkezdik Japánt modernizálni. Ezt felgyorsítja a koreai háború, és így végül is Japán amerikai szándékok szerint kezd egy igazi gazdasági hatalommá válni, amiben az is sokat segített, hogy akkoriban az amerikaiak kormányozták az országot, nem voltak választások olyan értelemben, hogy azok valóban hatottak volna az ország politikájára. Így az amerikaiak erőből végig tudtak vinni egy sor olyan reformot, ami kellett ahhoz, hogy megerősödjön az ország gazdaságilag, de soha nem tudták volna végigvinni, hogyha mondjuk választásokon hatalomra kerülő kormányok kell, hogy irányítsák az országot. Hogy élték meg ezt a viszonylag új helyzetet az emberek? Hát ma nehéz azt elképzelnünk, de ugye egészen a 50-es évek közepéig, második felé Japán egy rendkívül szegény országnak számított. Az emberek életszínvonala alacsony volt, megszállás alatt álltak az 50-es évek elejéig, amikor Japán elkezd magára találni, akkor pedig jönnek a pozitív jelek, hogy az ország erősödik, az ország gazdasága fejlődik, akkor azt nagy örömmel fogadták, én úgy gondolom. Állítólag ugye a 60-as évektől kezdve volt érezhető, tehát már az emberek életszínvonalában is, hogy itt valami komoly javulás van. Tehát a japánok mind a mai napig, én úgy gondolom, hogy megkockáztatom inkább, hogy pozitív fordulatnak tartják azt, ami a háború után történt az országgal.
Viszont Japán nemrégiben visszaesett a világ második legnagyobb gazdasága címről a harmadik helyre, és ő ugye Kína megelőzte őt a világversenyben. Mi lehet ennek az oka a Japán részről? Okai közé sorolható például a háború után kialakult vállalati kultúra gyengülése, és ez a salaryman, vagyis üzletember típus, és Japán állítólagos elnőiesedése.
Nem hiszem, nem vagyok gazdasági szakember, úgyhogy azért nem tudok nagyon nagy okosságokat mondani ebben a kérdésben. Egyrészt azért ott van az, hogy szoktunk sajnálkozni azon, hogy mondjuk a Sony már nem világ első a televíziók piacán, meg Japán már csak a harmadik legnagyobb gazdaság a világban. Hát én azt hiszem, hogy Magyarországon bármelyik vállalat nagyon gyorsan kielégetne, hogy csak mondjuk második a egy nagy piacon. Magyarország pedig nem a harmadikkal, de a 30-kal is boldogan beélni ebben a rangsorban. Tehát Japán még mindig elképesztő erős. Az, hogy visszaesett, az igaz, de még mindig borzasztóan erős. Ennek szerintem gazdasági és geopolitikai okai vannak. Tehát az, hogy Kína megerősödött, az nem a japánokon múlott, nem a japán üzletember elnőiesedése vezetett Kína megerősödéséhez, ennek egyéb okai voltak. A lendület elfogyott, az kétségtelen. Tehát az a lendület, ami szinte töretlenül tartott a 80-as évek végéig, az egyszerűen kifulladt, tehát elérte a japán gazdaság azt a fejlettségi szintet, ahonnan már egyszerűen nem tudott tovább fejlődni, illetve hát az embereknek az életszínvonal is olyan szintre fejlődött, aminek a fenntartása már nagyon komoly feladat. Tehát nem tudtak egyszerre olcsó termékeket előállítani, és ugyanakkor világszínvonalon dolgozni, mert az általában nem szokott működni sehol. Hát egy sor dolgot föl szokta sorolni ennek a magyarázatául, hogy a japán vállalatok elveszítették az innovációs készségüket, tehát ők, akik szinte mindenben világelsők voltak, amikor kitaláltak dolgokat, ugye a Sony Walkman szokták felhozni erre példának, ők ugye súlyos tévedéseket követtek el, amikor nem tudtak olyan világpiaci trendeket, nem hogy meglovagolni, de észrevenni sem, amiket mások észrevettek, és meglovagoltak, és így tovább. De én azt gondolom, hogy ezek a viszonylag fiatal gazdaságok, mint kínai és koreai, ha bejárják ugyanazt az utat, mint a japán, akkor lesz még nekik is majd leszálló ág, és akkor pedig a japánok újra élre kerülhetnek akár.
A Nóban és a Kabukiban kedvelt Tsuzumit, a japán stílusú kisdobot halljátok. Mielőtt az irodalom bizonyos kérdéseire rátérnénk, hallgassunk meg egy újabb pengetős hangszert, a koraközépkori regényekben, mint például a Genji regényében is sokszor megjelenő 13 húrú kotot. Az előzőekben elhangzott, hogy a 17-19. Század meghatározónak tekinthető a ma ismert japán kultúra kialakulásában. Ennek a keleti fővárosról, Edo-ról, vagyis a mai Tokióról elnevezett korszaknak az egyik kiemelkedő irodalmi műfajával és annak különböző érdekességeivel ismertet meg bennünket dr. Umemura Yuko, az ELTE japán tanszékének adjunktusa. Thank you. A japán irodalmi műfajok közül külföldön talán a haikut ismerik a legtöbben. A japán irodalom azonban számos más, színes és érdekes műfajt tartalmaz. Úgy tudom, maga a haiku is egy másik vers típusból fejlődött ki. Milyen utat tudhat maga mögött a haiku, míg az 1600-as évek második felében az egyik legismertebb költőig, Matsuo Basóig eljutott?
Valóban Matsuo Basó az egyik legkiemelkedőbb haiku verserő, de a haikai ismertebb nevén a haiku már az ő fellépés előtt kialakult. A japán verseres hagyománya egészen a japán ókorig vezethető vissza, ami az európai időszámítás szerint a Krisztus után 7.-8. századra esik. Az első jelentősebb dalgyűjtemény a 8. századból a Manyosu, ami 4500 verset tartalmaz. A Manyosuban összegyűjtött versek formája főleg a tanka, ami 5-7-5-7-7 szótagú rövid vers típus volt. Tanka formában rengeteg dal gyűjtemény született a későbbiekben is, és egészen a középkorig népszerű volt. A tanka forma a mai napig megmaradt, és a modern japán költőknél is népszerű vers típus. Maga a haikai a középkori rengából, vagyis füzérversből alakult ki. Azért nevezik füzérversnek, mert két ember költött úgy egy tankát, hogy az első 5-7-5 szótagot az egyik verserő, a másik 7-7 szótagot egy másik verserő írta a tartalomnak megfelelően. És így lehetett a sorokat növelni. Amikor egy idő után az első 5-7-5 versszakot elkezdték szabadosabban kezelni, kialakult a haikai no renga, vagy a füzérvers első versszaka. A haikai eredeti jelentése humor, mivel ez a versforma a komolyabb hangvételű rengákkal ellentétben szabados és népies stílus jegyeket és a rögtönzésen, leleményességen alapult. A haikaiok elsőként a renga találkozó vagy ilyen renga verseny után élvezetes kikapcsolódási formaként váltak népszerűvé. A haikai másik elnevezése a haiku. A haikaiok népszerűvé válásával kialakultak formai követelményei. Ezek közül nagyon fontos a forma 5-7-5 szótagos rövid vers, amelyben van egy évszakra utaló szó, amit kigónak nevezünk. Ezen kívül fontos szerepe volt még a kirének, vagyis annak a szabálynak, hogy a szótag nem csúszhat át a következő sorba. Ebben az időben tűnt fel Matsuo Basó. Basó nem egyszerűen a költészeti találkozókra írt verseket, ahogyan ez népszerű volt a korabeli Japánban, hanem útra kert és bejárta az országot, annak érdekében, hogy megkeresse a haiku írás legtökéletesebb módját. A Basó által kifejlesztett stílusjegyek, vagyis nyugalom, szép érzék, mélység és elegancia nagyon fontos fejlődési szakaszt jelentenek a haiku történetében, hiszen eredetileg könnyed hangvételű, humoros alkotások voltak, melyek fokozatosan teltek meg komolyabb tartalommal, és tudtak később kifejezni nagyon mély emberi érzelmeket.
Ahogyan említette, a haiku írásnak különböző szabályai vannak, amelyek közül az egyik fontos szabály az évszakra utaló szó, vagyis a kigó beiktatása. Miért van erre szükség?
A haiku egy rövid alkotás. Ennek ellenére nagyon mély gondolatokat kell benne kifejezni. Ez egyébként nem csak a haikura, de a másik rövid japán versre, a tankára is igaz. Külföldön néha előfordul, hogy félreértik a haiku jelentését, mivel annak csak egy aspektusát, a hangulatát, megragadását emelik ki. Ez időnként lehet, hogy elég, és nem feltétlenül hiba, de máskor ennél sokkal többről van szó. Például, ha egy téli táját ír le a szerző, ahol megjelenik egy varjú, az pusztán egy téli táját jelent. De amikor olyan kulcsszavakat ír bele a versbe a szerző, mint a kabóca, mélyebb jelentés árnyalatokat is kap a vers. Ennek a megértésének az egyik alapja a különböző szimbólumok használata. Ilyen a kigo, vagyis az évszakra utaló szó használata is. Több ezer ilyen szó létezik, amelyek meghatározott évszakhoz tartoznak. Például, ha egy versben a tájfun szót olvasunk, rögtön tudjuk, hogy az évszak ősz. Vagy ilyen lehet az esőre használt különböző szinonimák használata. Ha ame ichiban, vagyis első esőről írnak egy versben, akkor tavaszról van szó. Ha a samidare, vagyis májusi esőről, és júdacsi, azaz esti záporról olvasunk, nyárról van szó a versben. A kirisame, a szitáró eső az őszre, és shigure, az sűrű hideg eső a térre utal. A május esőre példa Basho következő haikuja. Samidare no furinokoshite ya hikari do. Ennek a haikunak a fordítása így hangzik. Ragyogó pagoda, a május esőzés, mintha elkerült volna téged. Nehéz úgy magyarra fordítani az ilyen verset, hogy a magyar irodalmi szabályai szerinti vers formája legyen. De mindenképpen érdemes inkább a lényeget átadni, mint sem megpróbálni beleerőltetni valamilyen dímes, a magát a haiku tartalmát át nem adó formába.
A kigóhoz tartoznak állatokra utaló szavak is, például olyan szavak, amelyek különböző évszakokhoz különböző rovarokat társítanak. Esetleg tudná erre említeni egy-egy konkrét példát?
A rovarok is hasonló szimbólumként szerepelnek a versekben, mint az évszakra utaló kigó. A rovarok hangjára való utalással még realisztikusabbá teszi a képet a szerző, és segíti az olvasót a vers átélésében. Például, az előzőekben említett évszakhoz kapcsolódó szóval behatároltuk, hogy milyen évszakhoz vagyunk, meleg van-e vagy hideg. Esik-e az eső, vagy napfényes idő van. A lovarokra való utalással a hanghatásokra összepontosítunk. A rovarok megjelenítése is azonban szabályokhoz kötött. A suzumushi, azaz tücsök, csak úgy, mint a szemi, azaz kabóca, csak egy nyári versben jelenhet meg. Míg más rovarok, mint a lepke, vagy kétértűek, mint a béka tavasszal. A hanghatásokon kívül érdekes az a képzett társítás, amit előhívnak a rovarok. Shizukasa ya iwa ni shimiiru semi no koe. Magyar fordításban ez a haiku így hangzik. A csendesség, mint szikra szirtbe ivódó kabóca dala. Basho idézett versében a kabóca nem csupán erősen zümmögő hangjával, hanem azzal a tulajdonságával, hogy a japán kultúrában a kabócához kapcsolódó képek különböző asszociációkat tesznek lehetségessé. Segíti hozzá az olvasót a haiku átéréséhez. A kabóca 7 évig fejlődik a föld alatt, majd a nyári melegben mindössze 2 hétig él. Ez a murandó élet a japánokat együttérzésre készteti. Így egyfajta magányos rácsodálkozás is belevegyül ebbe a nyári képbe. A kabóca monoton és erős hangját a költő csendnek érzékeli. Ezért is fejezi ki a vers a magányosságot és csendes elmélyedést.
Úgy hallottam, hogy a japánok nagyon kedvelik a virágokat, és a mindennapokban a rovarok énekén kívül a virágok is nagyon szimbolikusak. Lenne erre is esetleg egy irodalmi példája?
Igen, például a krizantém szigorúan őszi virág. A fenyő csak téli versben jeleníthető meg. A cseresznye virág tavasszal. Nyári pedig a hajnalka, hogy csak egy-egy példát említsek. Ezek mind gyakran szerepelnek kigóként a haikuban és tankában. Samazama no koto omoidasu sakura kana. Basho haikuja magyarul így hangzik. Cseresznye virág. Lápillantva előttör meg annyi emlék. A virágok ott vannak illatukkal, szépségükkel, és egy olyan tulajdonságukkal, amelyel az évezredes japán hagyomány felülruházta őket. Hasonló szimbólum a magyar kultúrában a tulipán, ami attól függően, hogyan van ábrázolva a nő minden életkorának megfeleltethető szimbólum. Egy magyar embernek pedig mindez nyilvánvaló.
Az eddigiek alapján összességében talán elmondható, hogy az irodalomban, így a japánok gondolkodásában is meghatározó a természet közelsége, szeretete. Hogyan nyilvánul meg mindez a mindennapjaikban?
Bár a hétköznapi életben az urbanizáció miatt ma már kevésbé jelenik meg a természet. Egy-egy szép virágvázával a természet illúzióját tudják kelteni a lakásokban is. Ezért is terjedt el az a ikebana, vagyis a virágkörtészet is. Gyakori, hogy az adott évszaknak megfelelően virággal díszítik fel a szobát, vagy az adott évszaknak megfelelő virággal díszített levélpapírra írnak üdvözlő levelet. Megjelennek a virágok a kimono mintáján is, vagy japán édességeket formáznak virágformára. Valamint ma is népszerűek az évszakokhoz köthető különböző ünnepek, mint a cseresznye virág nézés ünnepe tavasszal, amikor kiülnek barátokkal és munkatársokkal a kivirágított cseresznyefák alá, és kellemesen eltöltenek egy-egy estét a szabadban. Vagy hasonló a momiji vadászatnak nevezett ünneplés, vagyis az ősszel pompásan színesedett piros-sárga leveleknek a nézése. Ezek az ünnepek olyannyira a kultúra részévé váltak, hogy még a televíziós időjárás jelentésekben is nyomon követik, hogy hol, mikor virágzanak, vagy színesednek legjobban a fák. Mivel a japán kultúra szorosan összekapcsolódik a természettel, szinte önmagától értetődő, hogy a hétköznapoktól kezdve az irodalmon át az élet minden területén megjelennek a hozzá kapcsolódó szimbólumok. Bár ma már városrakóknak nehéz sok időt a természetben csendes elmélkedésért tölteni. A haikukat olvasva mégis átérhetünk egy-egy ránk hagyományozott csodálatos pillanatot.
A bambuszfuvola, a shakuhachi, remekül kiegészíti a mai utolsó témánkat. Ezt a hangszert ugyanis főként a zen meditációhoz használták. A letisztult hangzással a természet illúzióját keltve erős spirituális hatást értek el. A japán képzőművészet kevéssé ismert aspektusait és a benne kifejeződő sajátos japán életszemléletet hozza közelebb a következőkben dr. Mecsi Beatrix, az ELTE távol-keleti intézetének adjunktusa, művészettörténész. Az irodalom kapcsán már volt arról szó, hogy a japán kulturális életben az Edo korszak rendkívül meghatározó volt. A képzőművészetek terén is meghatározó ez a korszak. Például tudjuk, hogy ekkor alakult ki a külföldön is ismert műfaj, az ukjo-e, vagyis a lebegővilág képei típus. Milyen kép is ez konkrétan, és miben látja a népszerűségének az okát?
Való igaz, hogy az Edo korszak az igen fontos korszak Japán életében, mind úgy, mint ahogy amiképpen mi gondolunk Japánra. Tulajdonképpen egy olyan sajátos kultúrát hoztak létre ebben az időszakban, ami kifejezetten japánosnak mondható, hiszen külső hatásoktól viszonylag elzártan fejlődhetett. Ezért van az, hogy amikor mi itt nyugaton a japán művészetről gondolkodunk, akkor általában az Edo korban kialakult, illetve népszerűvé vált művészeti ágak, illetve műalkotások jutnak az eszünkbe. Ezek közül is az említett ukiyo-e az egyik legfontosabb, ami igen nagy hatást gyakorolt a nyugati művészekre, illetve nyugati kultúrájára. Tehát eredetileg egyébként az ukiyo, az uki az egy lebegést jelent, a jó az a világot, az e azt jelenti, hogy kép, tehát a lebegő világ képeiről van szó. Eredetileg, hogy ez egy buddhista fogalom, a lebegő világ, a változó világ, ami állandó változásban van, de amikor ezt az ukiyo-e fogalmát használjuk, akkor elsősorban azokra a képekre gondolunk, amikor ugye a mindennapi életnek az apróbb eseményeit, a színházak világát, a kurtizánokat, szép hölgyeket ábrázolják. Tulajdonképpen itt egy világi, abszolút világi művészetről van szó, az eredetével ellentétben, de végül is mégiscsak összefüggésben a mindennapi élet ábrázolására törekedtek. Akkori tájt egyre nagyobb szerephez jutó kereskedők rétegének a művészete volt. Többen ezért is úgy magyarázzák, hogy talán ez is volt az egyik vonzereje, amikor Európában először találkoztak ezekkel a képekkel, tehát a mindennapi életet mutatták be, hétköznapi embereknek az életét. Másrészt, ami viszont nagyon izgalmas volt, és egy olyan pillanatban került ez Európába, amikor, elsősorban Franciaországról beszélek, amikor Franciaországban maguk a festők és a művészek is a hagyományos szalon művészettel szemben újabb kifejezési formákat kerestek.
Igen, tehát láttuk azt, hogy mit jelentett ez Európában, de mennyit tükröz vissza egy ukiyo kép egy átlagos japán szép érzékéből. Például, ha megkérdezünk egy japánt, hogy mitől szép az a szép nő azon a fametszetes képen, mit fog válaszolni?
Ugye egy japánt kellene most megkérdeznünk, de nem mindegy egyébként, hogy ezt a japánt mikor kérdezzük meg. Tehát a stúdióban nem tudtuk volna behívni a régi koroknak az emberét most, de elképesztő dolgok történhettek a szépségideál változásában. Időn keresztül az volt a szépségideál, hogy a hölgyek feketére befestették a fogukat. Ma már, hogyha valakivel találkoznánk így az utcán, akkor nem a szépség jutna az eszünkbe róla, hanem inkább elborzadnánk rajta, de egy bizonyos időben ugye Japánban az volt a szépségideál, amit láthatunk a fiatal lánynak az ábrázolásán, ilyen nómaszkokon például. Vagy például a szemöldöknek a teljes leborotválása, és a homlokon ilyen kis pamacszerű szürke foltoknak az érzékeltetése. Tehát ezek a szépségideálok, ezek ugye mindig változnak korokban, időkben és területeken. Tehát amit látunk így az ukiyo-e képeken, mint a Bijinga, ugye a szép hölgyeknek a képe. Ezek a szép hölgyek is tulajdonképpen egy adott szépségideált tükröznek, de ezeken a képeken ez az adott szépségideál nagyon stilizáltan jelenik meg. Annak ellenére, hogy úgy tartják, hogy ezek visszatükrözik azt a hölgyet, akit ábrázol, vannak olyan ismertető jegyei, amiről rá lehet ismerni, illetve különféle fokozatokat is bemutatnak, amikor a különböző rangú kurtizánokat mutatják például be, feliratokkal is ellátják a képeket, hogy pontosan tudjuk, hogy kiről van szó, de mégis nagyon stilizáltak a képek, tehát nem tűnnek olyanoknak ezek a ábrázolások, amit mi a mai szemünkkel, vagy akkori európai szemmel ezt úgymond életűnek tartanánk, hanem inkább nagyon dekoratív.
Az ukiyo képeken kívül számos festészeti műfaj létezik, de mi teszi különlegessé a japán művészeti alkotásokat? Az egész Kelet-Ázsiában népszerűvé vált műfajok miért lesznek kifejezetten japánosak?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel mind a mai napig nagyon sokat foglalkoznak, nem csak japán művészettel foglalkozók, hanem általában Kelet-Ázsiával, Kelet-Ázsia művészetével foglalkozó kutatók, amikor bemegyünk egy múzeumba, ahol vegyesen kínai, koreai, japán alkotásokat látunk, akkor mik azok az ismérvek, amitől mi meg tudjuk állapítani azt, hogy az adott műalkotás az Japánban készült, vagy például nem Japánban készült. Vannak olyan esetek, amikor könnyű a dolgunk, hiszen vannak olyan korszakai a japán történelemnek és a japán művészetnek, amikor a külföldi hatásokat, illetve a külföldi mintaképeknek a használata kevésbé volt jelentős, és vannak olyanok is, amikor kifejezetten a mintakövetés volt a jellemző a japán szigeteken, illetve Koreában, tehát amikor ez a mintakövetés, egy olyan történelmi időszakról beszélünk, amikor fontos volt például a buddhizmus esetében buddhista képeknek az átvételekor, nagyon fontos volt az, hogy pontosan adják vissza annak a vallásnak, hitvilágnak a képeit, a szutra illusztrációknak pontosaknak kellett lenni, tehát ilyen esetekben csak nagyon apró részletekből tudunk arra következtetni, hogyha is ismerjük Japánt, kis építészeti formák, elejtett vonások, apró motivumok, de összképben mindenképpen a mintakövetés jellemzi ezeket. Aztán ugye Japán esetében is voltak olyan időszakok, amikor szakítottak a kontinens kultúrájával, és ezekre az időszakokra az jellemző, hogy keresték a saját hangukat, kifejezetten japános formákat, japános ábrázolás módokat alkottak, készítettek. Például ilyen időszak volt a Heian korszak, amikor megszüntették a Kínába a követjárás intézményét, és megpróbálták saját maguk egy saját kultúrát megerősíteni, és nem a kifelé tekintgettek. Persze akkor is voltak kapcsolatok, de például sajátos ábrázolási formák, japán regényeknek az illusztráció, például a Genji Monogatari, Genji regénye magyarul is megjelent, ennek a könyvnek az illusztrációja kifejezetten japános alakokkal, tatami matracok ábrázolása, maga a figuráknak a helyen, udvari udvarhölgyeknek a ruházata, ami egyértelműen japános, tehát eldönthető, hogy ez biztos, hogy Japánban készült. Aztán később megint jöttek olyan időszakok, ahol szintén a kontinens kultúrája felé fordultak, majd aztán későbbiekben újra és újra visszanyúltak a japános időszakokhoz. Tehát attól függően, hogy éppen milyen politikai és társadalmi helyzet volt Japánban, váltakozott a mintakövetés, vagy pedig a sajátos japán formáknak a megjelenése és annak az erősítése.
A teaszertartás igen népszerű kulturális tevékenység Japánban. A teaszertartáshoz készült kerámiák pedig egy külön művészeti ágat képviselnek. Mi az a wabi és szabinak nevezett stílus, amelyeket megpróbálnak kifejezni ezekben a művekben? És mennyiben sajátos japán életérzés mindez?
Ez a wabi-szabi kifejezés, ugye manapság már így a mindennapi életben is éttermek meg egyebek nevében találkozunk ezekkel a kifejezésekkel, de hát nem tudom mennyire sokan tudják azt, hogy tulajdonképpen mit is takar ez a két fogalom. És általában együtt szokták használni, holott a kettő az külön-külön álló fogalmak voltak, amiket aztán később összekapcsoltak pont így a teaszertartás esetében különösen, illetve a kerámia készítés esetében. Mit is jelent az, hogy wabi, meg mit jelent az, hogy szabi? Ezek ugye eredetileg elég negatív fogalmak. Maga a wabi tulajdonképpen a szegényes jelent, egyszerűt, valaminek a hiánya, tehát nem egy pozitív értelemben vett szó. A szabi fogalma eredetileg azt jelenti, hogy valamilyen tárgyon az időnek a lenyomata látszik, tehát az, hogy már előregedett annak a jelei, vagy valami egy régi tárgy, de nem abban az értelemben, ahogy mi is, vagy más kultúrákban egy régi tárgyat megbecsülünk a régisége miatt, ez sokkal személyesebb érzés. Na már most ez a két fogalom, ugye, ahogy elmondtam önmagában, egyik se egy ilyen nagyon pozitív fogalom a mi elképzelésünk szerint, de mégis miért lett ez pozitív? A teaszertartással együtt Szennō Rikyū teamester a 16. században egy sajátos teaszertartási formát vezetett be. A teakultúra, teaivás kultúrája Kínából lett, tehát a kontinensről jött a teaivásnak a szokása, a buddhista szerzetesek előszeretettel fogyasztották a teát, hogy ébren maradjanak a hosszú meditációkkor. de mégis Japánná alakították, mégpedig azzal, hogy eleinte ugye díszes kínai teáscsészékből ittak, de Szenno Riku kitalálta azt, hogy csak a legszükségesebbeket hagyja benne a teaszobában, mindent eltávolít, ami nem kell oda, tehát egy ilyen nagyon lecsupaszított szegény környezetben a maguk a tárgyak, amiket használ, az is, hogyha egy picit így töredezett, vagy az idő, ugye szabi időnyoma rajta van, de később megjavították, annak is egy ilyen sajátos szépséget, egy sajátos esztétikát, egy gondolatot tudtak hozzá kapcsolni. Itt azzal, hogy egy nagyon koncentrált és egy nagyon lecsupaszított környezetben végezték el ezt a teaszertartást, ebben találtak meg egy sajátos szépséget. És ehhez készítették ugye a kerámia művészek a nagyon egyszerű, mint a természetben csak úgy szabadon talált tárgyakra emlékeztető formájú, nagyon olcsó kézzel készített kerámiákat.
A spirituális fejlődéssel esetleg összekapcsolódik a japán írás, amely szintén önmagában is egy művészeti ágat képvisel, ugye ez a kalligráfiának nevezett.
Igen, tehát a japán írás is nagyon nagyban kapcsolódik ezekhez az esztétikai fogalmakhoz, de azt kell megnéznünk, hogy maga a szépírás és a kalligráfia, annak már Kelet-Ázsiában is mekkora szerepe van. Ellentétben, mondjuk itt Európában, akik nem biztos, hogy tudjuk olvasni minden esetben ezeket az írásjegyeket, keleten a festészet, de még inkább a kalligráfia, tehát az írás volt a legmagasabb rendűnek tekintett művészet. Ami nálunk építészet, szobrászatot, arról tudomásra nagyon vettek, tehát se Kínában, se Japánban erről nem találunk ilyen fellengzős és pontos leírásokat, nekik ez nem volt annyira lényeges, mint művészet, hanem a kalligráfia volt nagyon-nagyon fontos. Tehát a kalligráfia az végül is szövegeknek a leírása. Kínában, ugye a kínai írásjegyeket vették át Japánban is, és hosszú időn keresztül azt használták, ugye egészen addig, amíg a 10. század környékén népszerűvé váló sajátos írásrendszerüket meg nem alkották, tehát a kínai írásjegyeknek a leírása volt a nagy művészet. Mert a kínai írásjegyek önmagukban is képek. Vagy magukat az ábrázolások jelennek meg, vagy pedig ideogrammák. Tehát ezek rajzok, képek, és ezeknek a lefestéseit, itt is megvan, hogy milyen eszközökkel, annak a megfestése tulajdonképpen, mint egy kapcsolatot jelentett a metafizikai valóság és az itt jelenlévő papír felületek között, ahogy a művész saját maga testén átszűrve megjeleníti és nyomot hagy azon a papíron. Ezt nagyon fontos lépésnek tekintették, és elég absztrakt is volt ahhoz, sokkal értékesebb, mint egy figurális ábrázolás, amit ők csak másodlagosan értékeltek.
Az eddigiekből tehát következtethetünk arra, hogy a japánok számára nagyon fontos a szabálytalan szabályszerűség. Vagyis ők nem feltétlenül azt tekintik szépnek, ami teljesen szabályos, de mindenképpen rendezetnek kell lennie valamilyen módon. Mit jelent egy japán számára a tökéletesség fogalma?
Hát pont így önellentmondásba ütköztünk, ugye? Mert ahogy mi a tökéletességet értjük, számukra, ami igazán szép, vagy inkább azt mondjuk, hogy amiben esztétikai élvezetet találnak, az épp a tökéletlen. Vagy pont az a pillanat, amikor még nem, vagy már nem. Tehát amikor érezzük azt, hogy az idő múlik. Egyébként sokan szokták így kritizálni a japánokat, hogy hát tulajdonképpen ez micsoda morbid dolog, hogy így nem a tökéletes szépségében lévő virág a szép, mert ugye a körtevirág vagy a szilva bármiről lehetne kultuszt kifejleszteni, de nem, mert a japánok a cseresznye a szakura virágzásához kapcsolják a legtöbb esztétikai pozitív élményeket, ami egész Japán területén, Dél-Japánról Észak-Japánig virágzik, és ahogy a tavasz beköszönt, úgy virágzanak ezek a cseresznyék délről kezdve északra is, és pillanatok alatt lehullanak a virágok. Tehát amint megjelenik néhány nap, és így mint a hó pihék, lehullanak a virágok. Tehát ez egy nagyon pillanatig, rövid ideig tartó virágzás, és teljes egészében sose tudjuk élvezni, hogy ott maradnak, hanem azt látjuk benne, hogy amint kinyílik, már is hullik le. Ennek az elillanó világnak, ennek az esztétikai szépségét, tehát a saját magunk halandóságát is ebbe belelátva kimennek a japánok, piknikeznek, akkor kezdődik ugye az egyetem, akkor szokták az alkalmazottakat először alkalmazni a hivatalban. Tehát ez is egy ilyen változások, átmeneti állapotnak az érzése. És tulajdonképpen ez miért Japánban alakult ki, tehát lehet, hogy máshol is vannak ilyen fák, de Japánban ennek különösen érzékenyek erre a mulandóságra. Ami mondjuk egy buddhista fogalom, buddhizmus létezett ugye India-Kína területén, de miért pont Japánban helyezik el hangsúlyt erre az elillanásra, erre a múlékonyságra? Hát, hogyha belegondolunk, és ez pont egy éve volt tavaly a nagy földrengés Japánban, Japánnak a természeti adottságaiból is következik, hogy sose lehet számítani arra, hogy túléljük a másnapot. Ki vannak szolgáltatva a természet erőinek, és pont erre való, tehát nem egy ilyen pánik hangulat uralkodik bennük, hanem ebbe találják meg az esztétikai szépséget, hogy minden változik, itt vagyunk az itt és mostban, és utána nem tudjuk, mi lesz, de ebbe van a szépség.
Ezzel lassan műsorunk végéhez érkezünk. Mivel a japán kultúra azon tulajdonságáról volt szó az imént, hogy mennyire szeret magába olvasztani és átformálni külföldi elemeket, búcsúzóul hallgassuk meg, hogyan is működik ez a gyakorlatban. Következzen a Yoshida testvérek és a Monkey Magic Change című közös száma shamisen kísérettel és angol szöveggel. Csendom Andreát hallottátok, köszönöm a figyelmet!
The whole world got along, even on the small scale, change is possible. We keep saying the same, don't even know what they mean.